Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat az Ígéret Földje című műsorban, és itt van velünk dr. Róna Tamás főrabbi úr, a Mazsihisz Országos Rabbi Testületének elnöke. Téged is szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
A héten emlékezik meg a zsidóság az első és a második szentély pusztulásáról. Tulajdonképpen ez lesz a mai beszélgetésünknek a témája. Hát mit kell tudni magáról a megemlékezésről, az ünnepről, illetve a két szentély pusztulásának történelmi körülményeiről és magukról, az első és második szentélyről.
A zsidóság önértelmezésének egy mérföldkövéhez érünk. A zsinagógai naptári évben egy periódika, egy 3 hetes gyászidőszak az, amely magába foglalja magát az első és második szentély konkrét pusztulását. De ennél ez tágabb értelemben is értelmezhető. Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni kultúrtörténetileg és vallástörténetileg ezt a gyászidőszakot, egy kis történettel szeretném kezdeni. Itt van előttem a szóbeli szentírás egyik könyve, a Talmud egyik fóliánsa, amely a Böjt traktátusa. A Böjt traktátusának 29. oldal áverzójáról fogom olvasni először héberül, aztán ékes magyar fordításunkat is meg fogom osztani a kedves hallgatókkal. Nézzük a szöveget. Tanu Rabbanan. Egykor eképpen tanították a mesterek. Mishe harav habayit harishona. Abban az időszakban, amikor elpusztult az első szentély, ugye két szentélyről beszélünk. Az első szentély Salamon király építette, valójában Dávid király szerette volna már építetni, de a királyok könyvébe, illetve Sámuel könyvébe olvasunk történeteket arra vonatkozóan, hogy az örökkévaló inti Dávidot, hogy az ő feladata az volt, hogy egységessé kovácsolja az ókori zsidó királyságot, de mivel túl sok háborúba kellett, hogy részt vegyen, ezért az örökkévalónak a házát, a békének a templomát ő nem építhette föl, hanem a fiáivá válik ez a feladat, aki ugye Salamon lesz. Na most Salamon fölépíti valamikor az időszámítás előtti 993 magasságában az első szentélyt, és ez a szentély, ez szűk 430 éven keresztül létezik, mivel ugye számos nagy birodalom támad az ókori Közel-Keleten. Ha időrendben megyünk, akkor az első ugye az Egyiptom. Időszámítás előtt már 3200-ban az egyiptomi ókirályság már jelen van, majd később a középkirályság. A középkirályság kora az 1578-tól kezdődik, ante, és az új királyság pedig 1100-tól. Na most egyszer van az egyiptomi erő, amely meghatározza a teljes térség dinamikáját. A következő birodalom, akiről beszélni kell, az időszámítás előtti 18. században Asszíria. Asszíria jelentős birodalommá válik, de igazán kiemelkedik majd Sanherib király idejébe. Itt az időszámítás előtti 8. század végén vagyunk, akkor lesz a legerősebb ez a birodalom, és Sanherib király lesz az, aki 721-ben, ante, elfoglalja az északi országot. Ugye Salamon király halálával az ókori zsidó királyság ketté szakad, egy északi országra, Izraelre, és egy déli országra, Júdeára. És az északi országot foglalja el, ez jelenti az északi királyság végét 721-ben, és hát gyakorlatilag megpróbálja elfoglalni a déli királyságot is, Judeát, ahol a jeruzsálemi első szentély van, de ez nem sikerül neki. Asszíria hanyatlása után a hamvakból új birodalom támad, ez Babilónia. Ugye jól ismert Ninive városának a neve Jónás történetéből, de Ninivéről tudnunk kell, hogy a 9., 8., 7. században ante asszír városként szerepel, majd ezt követően babilóniai fennhatóságú lesz. Érdemes megemlíteni, hogy mind az Enumelissát, mind a Gilgamesh-eposzt Ninivében találják meg. Tehát az emberi teremtéstörténet egyik krónikás története az innen származtatik, és hát ugye ide kerül maga Jónás, hogy számon kérje a város lakóinak a vétkét. Szóval így érkezünk el ezen hátterekkel Nabukadnecár korába, aki Babilónia királya, és aki két hadjáratot is indít a déli zsidó királyság ellen, az elsőt időszámítás előtt 597-ben. Ez a hadjárat igen sikeres, elfoglalja Judát, és mivel egy bölcs uralkodóról beszélünk, aki felismeri azt, hogy a tartományokba szövetségeseket kell keresni, mert különben a birodalom nagyon hamar széthullik, így szuverenitást biztosít az ókori zsidó királyságnak, és egy zsidó helytartót nevez ki, Gedáliáhut. Gedáliáhu szerepe több szempontból is fontossá válik, mert hogy ő nem volt Dávid házi uralkodó. És ez egy nagyon komoly belső konfliktust indított el. Tehát az egyik oldalon Gedáliáhu volt az a személy, akiben Nabukadnecár megbízott, és akire rábízta a tartományát, hogy az adókat szedje, hogy a babiloni törvényeket tartassa be, de természetesen a helyi zsidó törvényekhez nem nyúlt. Tehát meghagyta a vallásszabadságot, meghagyta a gondolkodás szabadságát, és emellett a lehetőség mellett az ókori zsidó nemesség sérelmezte azt, hogy hát nem a királyi vérből való a helytartó, és ezért fondorlatoskodtak vele szemben, és végül merényletet követtek el, amelyben a helytartó az életét veszítette. Na most, ez a tett annyira fölbőszítette a királyt, hogy az ő hatalmának a szimbólumát elpusztították, és az ő ember ilyen incidens áldozatává vált, hogy összeszedte a babiloni hadsereget, amelyben a korban ugye a legerősebb sereg volt, és időszámítás előtt 587-ben megérkezik Jeruzsálem városa alá, és 586-ra Ante elpusztítja az első szentélyt. Ezt tudni kell. Nitkapcu kitot kitot shel pirhei kehuna. Abban a pillanatban, hogy elpusztult az első szentély, a szentély körül összegyűltek a pap növendékek. Pirhei annyit jelent, hogy virágok. Tehát a papi virágok, ez egy nagyon szép hebraizmus, nyelvi terminológia, amelyet a pap növendékekre használ a talmudikus szöveg. Tehát a fiatal, a gyerekkorból alig kilépő emberek, fiatal emberek összegyűltek osztályról osztályra, mert hogy osztályokban tanultak, és kitott, az összes osztálynak a túlélői összegyűltek a szentély romjai köré. És mit ír a szöveg? Umaftehot hahehal bőjadán. És a szentély csarnokának a kulcsa az ott volt a kezükben. Ugye szimbolikusan, mert aki birtokolja a kulcsot, az birtokolja a helyet. De hát ugye a hely már elpusztult, de a kulcs még megmaradt. Ve alulla gahahehal. És felmásztak a romokra egészen addig, ameddig a csarnok tetejének a romjáig nem jutottak valamennyien. Ve amru lefanav. És felnéztek az ég magasságába, és a következőt mondták. Ribono shel olam, világalkotója. Ho il velo zachinu lihyot gizbarin ne'emanim. Azaz, nem de, hogy méltatlanná váltunk a te igaz szolgálatodra. Hiu maftehot mesurotla. És visszaadjuk a kulcsokat, ami téged illet. Uzrakum kal feimala, és felnyújtották a tenyereikkel lévő kulcsot az ég magasságába. Vejatszta, kö én, piszhatjad, vöki baltán mehem, és ekkor a felhők közül lenyúlt egy égi kéz, és elvette tőlük a kulcsokat. És utána folytatódik a történet, amely arról szól, hogy ezek a fiatal papnövendékek mártíriumot haltak. Ez a történet ides tova 2,5 ezer évre visszamenőleg őrzi azt a fajta értékrendet, látásmódot, amelyel a zsidó hagyomány fordul az első és a második szentély tragédiájához. És akkor most megint egy kicsit a vallástörténetbe mélyedjünk el. Ugye említettem, hogy Gedáliáhu lett volna a helytartó, akit meggyilkolnak. Ebből kifolyólag Tisri hónap elsője és másodika, amely a zsidó új év, Rosh Hashanah első és második napja, ezt követően a harmadik nap, Tisri 3, az Gedália halála. Az a halálának az évfordulója, és ez annyira megrázta az ókori zsidóságtól a napjainkig élő zsidó hagyományt, hogy ebből kifolyólag ez a nap egy böjtnap. Napkeltétől napnyugtáig böjtöl a közösség, és emlékezünk arra, hogy a belső viszály, a belső konfliktus, egymás meg nem értése, a közös értékek elengedése azok a legfájdalmasabb tragédia felé viszik a közösséget. Ez volt az első ilyen böjt. Négy ilyen közösségi böjt van, amelyek közül mindegyik a szentélyek pusztulása köré épül. A következő böjtöt úgy nevezzük, hogy Aszarábe tévét, azaz tévé tizedike. Ez az a dátum még 587-ben, amikor Nabukadnecár körülveszi Jeruzsálemet és ostromgyűrűbe zárja. És akkor utána fordul az év, már időszámítás előtt 586-ban vagyunk, és elérkezik Tamusz 17-e, Sivó Ószörbe Tamusz, és Tamusz 17-től Áfó 9-éig 3 hét van. Ez az úgynevezett 3 gyászos hét. És mind a két eseményhez, mind a Tamusz 17-éhez, mind az Áfó 9-éhez a zsidó hagyomány 5-5 tragikus eseményt köt. Nézzük. Azt mondja, a Tamusz 17-éhez mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy ez az a nap, amikor Mózes visszajön a Szináj hegyéről, látja az aranyborjút, látja a bűnt, látja az elpártolást, és ugye úgy írja a tórai szöveg, hogy ledobja a kőtáblákat. De hogyha megnézzük a kommentárirodalmat és értelmezzük a szöveget, akkor valójában nem azt látjuk, hogy Mózes kész akarva leejti a két kőtáblát, hanem az örökkévaló akaratának az ereje, amely beleformázta a kövekbe a 10 igét, azt tartotta könnyen, mint két tolpihe a két kőtáblát. És ahogy megtörténik a bűn, és Mózes ezt látja, akkor az örökkévaló jelenléte, azok visszaszállnak az égi magaslatba, és a két kőtábla pedig leesik, mert az teremtett ember ezt a súlyt nem képes megtartani. Szóval az első, Tammuz 17-éhez ez az időpont, hogy Mózes akkor töri össze a két kőtáblát. A második, hogy ezen a napon szűnt meg az úgynevezett állandó áldozat. Ugye a szentélyben több típusú áldozat volt, és voltak úgynevezett állandó áldozatok, amelyeket minden nap be kellett mutatni. Ezt úgy nevezték, hogy korbán tamid. Tamid az állandó, korbán az áldozat. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelv ugyanúgy, mint a gyönyörű magyar nyelvünkben él a gondolkodás. Tehát a korbán gyöke az úgy hangzik, hogy karov, azaz közelíteni. Mert hogy az áldozattal az ember közelít az örökkévaló. Na most, ha a napjainkban bemegyünk egy zsinagógába, akkor a fricszekrény előtt, ahol a tórákat tartjuk, ott láthatjuk ennek az állandó áldozatnak a jelképét, ezt ma úgy nevezik, hogy nértamid, azaz örökmécses. Tehát, hogy ég egy lámpácska, amely ezt az egykori áldozati formát hivatott helyettesíteni. Tehát ez volt a második dolog. A harmadik dolog az nem volt más, mint hogy Jeruzsálem falait, aki látta, nem tudom, hogy voltál-e már Egerbe. Láttad
igen, persze.
Az Egrivál falát?
Természetes.
Emlékszel, hogy milyen magas, meg milyen széles? Így körülbelül?
Nem tudnám így méterre megmondani, de impozánsan kiemelkedik a város közepén.
Amikor az Egrivál faláról fölmászva, egy jó pár évvel ezelőtt olyan kényelmesen tudtunk mondjuk egy osztállyal leülni, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy 3-4 méter széles falakról beszélünk. Tehát, hogy elképesztően erősek. Na most, ahogy az Egri várnak a falai is nagyon impozánsak, és a szilárdság, a stabilitás, a rendíthetetlenség sugárzik belőle, ugyanígy ez sincs másképpen Jeruzsálem falaival. És Tammuz 17-én ütött először éket, vagy lukat a falba, először ugye a babiloniai hadsereg, és aztán másodszorra pedig a római hadsereg. Tehát ez ugyanahoz a dátumhoz két külön esemény, ellenben mind az első, mind a második szentély történetében ugyanekkor történik a védőfal, amikor meggyengül. És végezetül ez az a dátum, amikor a történelem során az ókorban először égetnek tórát. Tehát ahhoz közel másfél évezredet kellett várni, hogy az emberiség odáig süllyedjen, hogy az a tudás, amely elméletileg őrzött és féltett, és amely mindenki számára, minden gondolkodó, értékek mentén építkező, hívő ember számára érték lehet, hát azt nem pusztítjuk el. Tehát amikor a könyveket kezdjük el égetni, akkor valami nagyon nagy baj van, mert hogy akkor önmagunk ellen fordulunk. Mert hogy akkor nem vagyunk kíváncsiak a saját történetünkre, a saját történelmünkre, hanem valami olyan szakadék felé robogunk, amelyet el kell kerülni. Na hát először kezdődik a zsidóság történetébe ez a bizonyos tragikus tóraégetés. Ez történik Tammuz 17-én, ez egy böjt nap szintén, reggeltől estig tartó böjt, és innentől kezdve halad ez az időszak Áfó elsejéig. És amikor elérjük Áfó elsőjét, akkor kezdődik az úgynevezett Nine Tag, a 9 nap, amikor nem fogyasztunk húst. Tehát, hogy ugye további terheket rójunk önmagunkra, és hogy a gyásznak a fájdalmát még inkább átérezzük, nincsen húsfogyasztás, és nincsen borfogyasztás. Az is fontos, hogy ebben a gyászos 3 hétben a gyásznak 5 jele van. És akkor erről is beszélek, ezekben az időkben, tehát ebben a 3 hétben a férfiak és az asszonyok nem mennek fodrászhoz. Nem vágjuk a testszőrzetünket, tehát férfiak nem borotválkoznak. Ez az első. A második, hogy nem veszünk magunknak új dolgokat, se ruhát, és semmi mást. A minimális élelmiszereken kívül. A harmadik, nagyon izgalmas, hogy ebben a korban a bőrcipők azok a kényelmet jelentették. Tehát ezekben az időszakokban nem viselünk bőrtalpú cipőt. A negyedik, hogy a tisztálkodás nem lehet élmény. Tehát ilyenkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy kád forró vízben egy jó könyvvel elmerülve lazítsuk ki a nap fáradalmait, hanem langyos vízzel, tehát nem hideg vízzel, de nem forró vízzel, tehát langyos vízzel csak a tisztálkodási szükségleteket lehet teljesíteni. Ez a negyedik. És az ötödik pedig a házas társi tilalom, tehát ilyenkor ez az önmegtartóztatás is ott van velünk ebben a 3 hétben. És aztán utána jön ez a bizonyos Nine Tag, ez a 9 nap, aminek a kiteljesedése az Tisza B'Av, Áfó 9-e. Ehhez is a hagyomány 5 eseményt társít. Ugye a Rabbi Akiva, a Bar Kokhba féle szabadságharc, és akkor róla egy picit beszélek, ha szabad. Ugye Titus időszámítás szerint 70-ben elpusztítja a második szentélyt. Ezt követően elindul a rabbinikus judaizmus, mert Johanán ben Zakkáj, a második szentély utolsó főpapja, egy olyan nagy tiszteletbe álló személyiség, akinek sikerül elérnie, hogy a javnei taniskolákat ne bántsák, és oda kerüljön át a hagyomány megőrzése, az imádkozások és a tanulás magjává váljon. Ezt követően van kb. 60 év nyugalom, és 132-ben, amikor a római birodalom a legszervezettebb, ugye második Hadrianus idejében vagyunk, gondoljunk csak bele a Hadrianus falra, amely Angliát és Skóciát választja el. Tehát, hogyha szeretjük a focit, akkor talán hallottunk, hogy a Newcastle, ez egy Premier League-es foci csapat, és Hadrianusi fal az egészen a fölött fut, a tengertől az óceánig, és látjuk azt, hogy egészen elképesztő mértékeket ért el ekkora birodalom, és azt se felejtsük el, hogy második Hadrianusnak volt a legnagyobb hadereje is, 50 légiónak parancsolt, egy légióba 5000 légionárius volt, tehát számoljuk ki, ez egy elképesztő erő, 250 ezer negyedmilliós hadsereggel. 132-ben a judeai provincián szabadságharc kezdődik el, aminek a fizikai vezetője Bar Kokhba, és az egyik szellemi vezetője pedig Rabbi Akiva. Na most az ő felkelésüknek a központja az Bétár. Bétár az a város, az a fellegvár, mert itt nem is városról beszélünk, hanem egy erődről, amit kétszer rombolnak le, és kétszer sóznak föl. Ugyanúgy, mint ahogy Kartágó történetében olvassuk, hogy itt véletlenül sem fakadjon új élet. Ez egyszer két külön esemény. Aztán ugyanide Tisebe Áfhoz datálja a hagyomány mind az első, mind a második szentély pusztulásának a történetét. És aztán van még egy ötödik történet, amely hát nem is az épületpusztítás, hanem a Bar Kokhba féle szabadságharcba való tömeges kivégzésekhez kötődik. Így adódik össze öt kiemelkedő esemény Tammuz 17-éhez és öt kiemelkedő esemény Áfó 9-éhez. Ugye Tisza B'Av, Áfó 9-e egy 25 órás bőjt, tehát ilyenkor estétől estéig nem eszünk, és Jom Kipurral ellentétben, amely egy másik 25 órás bőjt, de Jom Kipurkor van egy ünnepi lakoma, addig itt nincsen. A gyász jeleit vesszük magunkra, tehát amikor étkezünk, akkor például hamuba sült tojást fogyasztunk. Tehát, hogy a gyásznak a különböző szimbolikus megjelenései ott vannak velünk végig. Ilyenkor a zsinagógába nem gyújtunk föl villanyt, hanem gyertyát gyújtunk. A földre ülünk. Hogy a földre ülés az minden esetben a zsidó hagyományon belül a gyásznak a jele. Eltávolítjuk a zsinagógának az összes díszét. Tehát például a Fritz szekrény előtt van mindig gyönyörű bársonyból lepel, vagy a tóraolvasó állványon, vagy ahol a rabbi mondja a beszédeit, tehát van sok-sok díszítő elem. Ezeket mind-mind levesszük. Minden díszt, minden atarát eltávolítunk. Atará az dísz. És mind este, mind reggel a közösség a földön ülve, egymás szavát folytatva olvassuk föl Jeremiás síralmait, az éhát. A Szentírásnak öt tekercse van. Ugye a Tanakh három részből áll, az első a Tóra, a Mózes öt könyve. A középső rész a Növím, a profétai könyvek, a korai és a késői proféták, ott van 4-4, azaz 8, 8 mögött az 13, és van a Ketuvim, az egyéb szent iratok, ott még 11 könyvet találunk. Elől hármat, hátul hármat, középen meg az öt tekercset. Azért nem könyvek, mert hogy ebben a korszakban is bőrtekercsekre írtak, és én most az okorról beszélek, és hogyha nem volt két éczhaim, azaz életfája, két különlegesen esztergált, a szakma mestere által elkészített farúd, amire föl lehetett tekerni, mert mindig két ilyen farúd kellett, ahhoz, hogy ezt könyvnek lehessen nevezni, ami csak egyre volt föltekerve, az tekercs volt. Vagy például, mint Eszter története, az pedig egy levél, amit ugye Mordehály ír a szétszóratásban élő zsidóság számára. Na szóval, Jeremiás síralmait olvassuk föl, és egy egészen csodálatos, bensőséges pillanatsor, ahol a közösség apraja nagyja, a földön ülünk, levettük a cipőnket, középen ég egy nagy kandeláber gyertyákkal, körbeüljük a gyertyatartót, és elkezdjük olvasni az éhót. Mindenki olvas egy pár mondatot.
Mi történik a gyertyákkal? Azok égnek végig, vagy eloltjátok őket?
Nem oltjuk el, azok teljes egészében leégnek.
Érdekes, hogy ezeknek a liturgikus mozzanatoknak azért úgy egyiknek másiknak megvan a párja, például a katolikus szertartásban is.
Ez egy különleges időszaka, hogy bátorkodtam elmesélni, az egész évet körbefonja. Van egy olyan elnevezés, hogy Tánit Cibur, azaz közösségi böjt, Tánit az a böjt, Cibur az a közösség. Ez a négy böjt, amit megemlítettem, körbe fogja, rendezi az egész zsinagógai esztendőt, és gyakorlatilag mindegyik csatlakozik a következőhöz is. A kiemelkedő pontsorozat az ugye Tammuz 17-ével kezdődik, 3 hét, Drei Wochen, és aztán az utolsó 9 nap, és végül pedig Tisza B'Av. Tehát, hogy a szentély pusztulásának a története, hogy mennyire erősen él a hagyományokban, ez a rendszer betartása, fenntartása és működtetése mutatja kristálytisztán, hogy ez mennyire élő, mennyire aktuális, és hogy a történelemben átélt események értéke a közösségi tudatnak mennyire alapvető rendszere, illetve rendszer értelmezése.
Igen, nagyon érdekesek voltak az elhangzottak, ugye egyfelől azért is, hogy kibomlik, hogy tulajdonképpen mennyi esemény, vagy mennyi történelmi tragédia sűrűsödik itt össze. Másrészt pedig hát az is ugye egy érdekes dolog, hogy az, hogy böjt, hát a katolikus gyakorlatban azt kell, hogy mondjam, hogy inkább ilyen emlékeztető jellege van, hogy a lelki életben ez az eszköz is létezik, de hát valójában azért a mi böjtünk, hát az inkább csak szimbolikus. Valódi, komolyabb önmegtagadást azért hát nem nagyon kíván meg. Na most, amit elmondtál, és felsoroltál egy csomó mozzanatát ennek, az mondjuk teljesíthető, de hát mégiscsak úgy több figyelmet kíván meg, hát valamiképpen azért úgy átfogja az egész emberi életet, vagy jobban, mint talán a keresztény egyházakban megszokott böjti gyakorlat. De minden esetre ugye érdekes, ezek abszolút részletkérdések az egészhez képest, vagy hát szinte jelentéktelen dolgok. De hát ugye ez a 25 órás böjt, ez egy érdekes ötletnek tűnik, hogy miért 25 óra? Azért, hogy biztosan meg legyen a 24, vagy
igen,
hogy
igen.
Áll ez össze?
Tehát, hogy ugye például, amikor ünnep nap van, szombat, a szombat sem 24 órás, hanem 25. Tehát, hogy biztosan meglegyen a teljes szentsége a napnak, és hogy egy pillanatot se vegyünk el belőle. Tehát ez a 25, ez gyakorlatilag jelzi és jelképezi az emberi gyarlóságot, hogy a hibáink fogyatékosságában kell élni, és természetesen a jó teremtőnek hála számos olyan alkalom lehet az életünkben, amikor megérezhetjük, hogy mit jelent a tökéletesség a világ univerzumba, de közben önmagunkat is kell, hogy lássuk, és hogyha különálló részként értelmezzük, akkor azt gondolom, hogy baj van, de hogyha a nagy egységnek egy pici kis porszemeként tekintünk önmagunkra, akkor talán a tökéletesség felé való haladásunk is egy magasabb szintre emelkedhet.
Arról is volt szó, hogy vannak olyan böjti napok, ahol reggeltől estig van böjt. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek mit jelentenek, hogy kell ezt elképzelni, akkor csak kora reggel vagy késő este lehet enni, és a kettő között nem, vagy hogy néz ez ki?
Úgy néz ki, hogy ezek a böjtök, ezek 12 órás böjtök. Tehát a napszakhoz hozzá van igazítva, tehát például van olyan böjt, ami októberbe szokott esni. Ez a böjt mondjuk 7:30-kor kezd el pirkadni, és akkor könnyen valaki föl kell 7 órakor, vagy 6:30-kor meg tud reggelizni, elfogyasztja, amit gondol, és gyakorlatilag viszonylag korán sötétedik, tehát 5 órától már sötét van, akkor pedig megint lehet fogyasztani.
És akkor a kettő között nem. Tehát
és akkor
folyadékot se, vagy semmit?
Nem,
vagy?
Semmit. Persze, hogyha valaki beteg, vagy gyógyszert szed, az egy egészen más történet, neki természetesen lehet. Meg hát vannak a kismamák, meg hát van számos kivétel, ők ez alól mentesülnek, ha nem is teljesen, de részben mindenféleképpen.
És akkor a második szentély pusztulása, ugye a második szentély az mikor is épül meg, vagy hogy épül újjá a templom,
igen.
Mert ahhoz, hogy elpusztítsák, ahhoz persze előbb föl is kell építeni.
Igen. Amikor Nabukadonozor elpusztítja az első szenteit, akkor a zsidóságnak egy részét Babilóniába magával hurcolja, és 70 éven keresztül ott vannak fogságba. Végül Ezra és Nehemia korába térnek vissza, és 517-ben Ante épül föl először Kürosz, majd Dareios perzsa uralkodók támogatásával a második szentély, illetve hát az ő engedélyükkel, és 517-től Ante egészen időszámítás szerint 70-ig áll ez a bizonyos második szentély.
Most lehet, hogy én rosszul emlékszem, de hogy ottan a Makkabeusok környékén nem volt valami komolyabb építkezés, vagy akkor ők mit építettek?
Ugye a második szentélyt többször építik át. Heródes király lesz az, aki még inkább tovább bővíti, de itt már nem arról beszélünk, hogy valamit teljesen lerombolnak, és aztán abból a nullából újra építenek, hanem kibővíti, új szárnyat épít hozzá, de gyakorlatilag Heródes vagy Nagy Heródes király korába éri el azt a végleges formáját a második szentély, hogyha fölmegyünk mondjuk az internetre, és rákeresünk mondjuk héberül vagy angolul, akkor van Izraelben egy olyan múzeum, hogy Beit HaKvucot, azaz a szétszórattatás vagy diaszpóra múzeum, és ott a különböző szentélyekről van fölépítve ilyen miniatűr, ahol meg lehet nézni, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell Izraelig menni, mert hogy az 1880-as, 90-es években Kiskunhalason élt egy Grósz Mór nevezetű tanító, aki megépítette az első szentély makettjét, és olyan jól sikerült, hogy Londonban és Bécsben a világkiállításokon az ő makettje kapta meg az aranyérmet.
Kedves hallgatóink, hát ennyi fért a mai műsoridőben, azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen Róna Tamás főrabbi úrnak, hogy ezeket elmondta.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, és az Ígéret Földje című műsor a szokásoknak megfelelően 2 hét múlva folytatódik. Addig pedig mindenkinek minden jót kívánunk. Hallgassanak minket továbbra is viszonthallásra.
Viszontlátásra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Az Ígéret Földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.